A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg Márk evangéliuma második részéből, a második rész 13-tól a 17. versig. Puskás Gyöngyit kérem, hogy olvassa fel közöttünk.
Ismét másod kinek az egyenlőjén, az egész javaság kívül oda ment hozzá, és tanítottak. Amikor tovább halad, megállt, aki a lábszerű helyen ült, és így szólt hozzá. Kövessenek, az pedig el kell következni. Amikor aztán Jézus asztalnál ült a régi házában, sok lábszerű és bűnös is együtt ült Jézussal és a tanítványaival, mivel sokan voltak, és követték őt. Amint a fariseusok írásbeli meglátták, hogy bűnösökkel és vámszerűkkel eszik együtt, szólt a tanítványainak, hogy a vámszerűkkel és bűnösökkel eszik. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy igazakat hívjak, hanem hogy a bűnösöket.
Úr Jézus, dicsőítünk téged, hogy láthatjuk egymás után, hogy milyen hatalmasan tudsz cselekedni, milyen csodákat tettél, és hogy úgy tanítasz, mint ahogy ember nem tud tanítani itt a Földön. Olyan ereje van a te szavadnak. Most is azért imádkozunk, hogy olyan ereje legyen a szavadnak közöttünk, hogy amikor te mondod, hogy kövess engem, akkor mi engedjünk neked, engedjünk a szavadnak, és menjünk, Urunk, utánad, kövessünk téged, és engedjünk akaratodnak a hétköznapokban is. Ezt kérjük tőled, Urunk, hogy légy közöttünk a te szent lelkeddel, vezess bennünket önmagunk meglátására, hogy kik vagyunk, hol tartunk, és hogy te merre akarsz vezetni bennünket, és hát, hogy megértsünk téged, és megértsük szavaidat. Szólj, Urunk, hozzánk, a te igéd igazság, könyörülj rajtunk, bocsáss meg bűneinket, a te kegyelmedből irgalmaz nékünk. Amen. Isten igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy szent lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott bibliai részben, Márk evangélium a második részéből, Lévi történetéből, és hozzáolvasom újra a harmadik rész, 31-től a 35. verseket, így olvassuk. Ekkor megérkeztek anyja és testvérei, kint megállva beküldtek hozzá, és hivatták őt. Sok ember ült körülötte, és azok szóltak neki: íme anyád és testvéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik: ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve a körülötte ülőkön így szólt: íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem és az én anyám. Mert aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem és az én anyám. Ezek Jézus szavai. Az örökkévaló tegye áldottá és gyümölcstermő igéjét a mi szívünkben. Foglaljunk helyet. Isten szeretett népe, tisztelt gyülekezet, múlt héten azt a címet adtam az üzenetnek, hogy Jézus útja, merre jár Jézus, hol van, ahol ő megjelen, ahol ő elérhető, ahol segítségül hívják, ahol bűnbánatra jutnak emberek, ahol szükség van, ahol betegség, ahol gyógyulásra váró életek vannak, ő ott van, megszólítható. vajon ő hozzá megyünk-e nyomorúságainkba, vagy másnál keresünk vigaszt, másnál keresünk boldogulást. A mai igehirdetésnek az a címe, hogy Jézus családja. Kik valójában Jézus család tagjai? Azt gondolom, nem mondok újat, ha úgy foglalom össze az eddigi részeket, hogy Jézusnak minden cselekedete és beszéde arról beszélt, hogy ő újat hoz. Ő nem régi vallást, vagy régi vallásos viselkedésünket akarja toldozgatni, foldozgatni, hanem Isten országát, Isten hozzánk szóló örömhírét, újat hozott, nem emberek parancsolatait hozta, vallásos hagyományokat, hanem az Isten országáról szóló üzenetet, mégpedig egyenesen a mennyből. Azt, amit Jézus hozott, mondott, azt a mennyből hozta Isten kijelentéseként. Arról is beszéltünk már, hogy Jézusnak szinte minden megnyilvánulása erőteljes reakciót váltott ki az emberekből. Megosztotta az embereket. Voltak, akik ugye egyből követték őt és engedtek neki az ő szavának, de voltak olyanok, akik elfordultak tőle, akik megítélték őt, vagy megbélyegezték őt, hogy hamis próféta, Isten káromolja, és hamar megszületett a szívükbe a döntés, hogy jobb is lenne, ha nem lenne Jézus, és nem tanítana közöttünk. A mostani történetekből nem csak a kora vallásos szakembereinek kritikáit olvashatjuk Jézusról, hanem ezúttal saját családja is megkérdőjelezte az ő legitimitását, sőt, egészen eljutottak odáig, hogy megkérdőjelezték az ő beszámíthatóságát. Tehát nem csak azt kérdőjelezték meg, hogy normális-e, amit ő tanít és tesz, hanem hogy egyáltalán beszámítható-e Jézus. A kor vallási szakemberei, ugye, amit sokszor az evangéliumok úgy foglalnak össze, hogy a farizeusok, az írástudók, vagy Heródes pártiak, őket is megemlíti most Márk evangéliuma, lehet, hogy a szadduceusokra gondol, akik mindig támogatták a rómaiakat, meg a rómaiakat támogató szerviens népvezetőket, mint például Heródes fiait. Szadduceusok voltak azok, akik tagadták a föltámadást, azt mondták, hogy nincs föltámadás, nekik mondta Jézus, hogy azt mondjátok, hogy Ábrahám a ti atyátok, de hát Ábrahám istene, az az élők istene, nem a holtaké, úgyhogy Ábrahám él, van föltámadás, és nagyon tévejettek, ha ti hitetek csak-e földi életre vonatkozik, hogy áldjon meg benneteket az Úr, hosszú gazdag életetek legyen, meg a fiaitok gazdagságába lássátok a ti életeteket. Ez nyomorúságos hit. Isten az élők istene, van föltámadás. Hát a kor vallási szakemberei sok mindenért megkérdőjelezték Jézust. Egészen odáig sodródtak, hogy Jézus figyelmeztette őket a Szentlélek káromlás veszélyére. Mert hogyha valamit megítélsz, amit Isten tesz, és azt mondod, hogy nem az Isten teszi, hanem valami gonosz hatalom, vagy démoni a dolog, akkor jaj, mert a Szentléleket szomorítod, sőt, káromolhatod, ha Isten cselekedetei démoninak mondod, és arra nincs bűnbocsánat, mondja az ige, mondja Jézus. Egy biztos, hogy ez a konfliktus, ami kibontakozik Jézus körül, mutatja, hogy senki sem maradhat közömbös Jézussal szemben. Senki sem maradhat közömbös a személyes találkozás után. Neked is döntened kell, meg mindannyiunknak, hogy amikor találkozunk Jézussal, amikor szól hozzánk, akkor mellette vagy ellene foglalunk állást. Arra hív bennünket, hogy engedjünk neki, és értsük meg, hogy kicsoda ő, és hogyan cselekszik. Csodálatos történet Lévi elhívása, aki Kapernaumban egy gyűlölt vámszedő volt, fővámszedő, ugye árulónak tekintették, hiszen idegen elnyomó hatalomnak gyűjtötte az adót, többet, mint amit be kellett volna szednie, úgyhogy hatalmas harácsolt gazdagságra tett szert, és nem csak áruló volt, szerviens, aki szolgálta az elnyomókat, hanem az is hergelte a kora hívő népét, hogy tudták, hogy az adópénz egy része az idegen vallások és kultuszoknak a szertartásaira is megy, arra is költik. Rómában a császár kultuszra, vagy éppen helyi bálványok kultuszára. Ilyen személy volt Lévi. Olyan volt ez az eset, hogy Jézus beszélgetni kezdett vele, Lévi meghívta a házába, sőt még vendégeket is hívott Lévi, hozzá hasonlókat, mint ő, akiket sokan megvetettek. Ez olyan lenne, vagy olyan volt, minthogyha néznéd a híradót, és arról kapnál híradót, hogy a rendőrök lelepleztek, rátörtek egy házi maffia találkozóra, ahol mindenféle köztörvényes, bűnös ember volt, maffia vezetők, prostituáltak, korrupt politikusok, és még sorolhatnánk, és ahogy a kamera mutatja a képeket a rajtaütésen, meglátnád mondjuk egy ismerősödet, meglátnád mondjuk engemet, hogy ott beszélek mondjuk egy maffiózóval ezen a összejövetelen. Jézussal ez történt, Jézust ezen kapták rajta, hogy egy maffiózónak a házában vacsorát tölt el, és beszélget ezekkel az emberekkel. Jézus ennyire meg akart menteni mindenkit az elveszettségből, az Isten nélküliségből, és hát ezért kapta a vádakat rendesen. Én 6 féle vádat olvastam ki ebből a 2 részből, Márk evangéliuma 2. és 3. részéből, amit ugye a múlt héten olvastunk. Az egyik vád az, ugye Lévi esete kapcsán is, hogy bűnösökkel vállal közösséget, együtt eszik, iszik velük, beszélget velük. A vallási vezetőkkel szemben viszont felemeli a szavát, és néven is nevezi őket. Ja, úgy nevezte őket, hogy ti képmutatók, ti meszelt sírok, kívül nagyon jól mutattok, de belül tele vagytok utálatossággal. Aztán a második vád Jézussal szemben nem tartja meg a törvényt. Keresztelő János és tanítványai böjtölnek, meg a farizeusok tanítványai böjtölnek, Jézus tanítványai meg nem böjtölnek, bűnösökkel esznek és isznak együtt. Jézus azt mondta nekik, hogy böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény. Majd ha elvétetik tőlük a vőlegény, akkor majd ők is böjtölnek. Lehet, hogy Jézus közvetlenül az ő kereszt halálára gondolt már, meg arra, hogy majd ő a sírban lesz a föltámadásáig az ő teste. De mondhatjuk ma, hogy ez jelentheti azt, hogy amíg Isten, vagy ahogy szoktuk hallani, amíg tart a kegyelmi idő, amíg Isten megállt bennünket egy ilyen békés időszakkal, nem kötelező állandóan böjtölni, de majd lesznek napok. Lesznek mindannyiunk életében napok, amikor majd igen, böjtölhetünk, meg sírhatunk. Nem kell aggódni azon, hogy hát ezek a keresztények miért kávéznak, meg sütiznek, meg ilyen ebédeket tartanak itt a templomban, miért kell itt mindig etetni a népet, szokták mondani. Majd lesznek idők, amikor mi is szomorkodunk, sírunk és böjtölünk. De amikor ünnep van, amikor Jézust ünnepeljük, a vele való közösséget ünnepeljük, akkor igen, mi is tehetünk úgy, mint Jézus tanítványai. Aztán a harmadik vád, hogy ráadásul nem, hogy nem tartja meg a törvényt, hanem félre is értelmezi, helytelenül alkalmazza a törvényt. Szombatnapon engedi, hogy Jézus tanítványai, mikor éhessek, akkor szedegessenek a búzatáblából, vagy a gyümölcsfákról, vagy a szőlőből ilyet tenni szombaton. De nem elég, hogy szombaton megengedi a tanítványainak, hogy ezt tegye, hanem még szombatnapon gyógyít is. Hát azért ezt már. Jézus azt mondta, hogy bocsánat, amit ti tanítatok, az nincs benne Mózes törvényében. Azok emberek parancsolatai. Azok a ti vallásos értelmezéseitek. Mózes törvényében az van benne, hogyha valaki éhes, éhezik és szegény, nyugodtan vehet annyit a gabonából, a szőlőből vehet egy fürtöt, vagy egy gyümölcsöt a gyümölcsfáról, hogy éhségét oltsa. És nincs benne Mózes törvényében, hogy ezt ne tedd szombatnapon. Se az, hogy ne gyógyíts szombatnapon. Jézus azt mondta nekik, hogy ezek ember, a ti vallásos szokásaitok, emberek parancsolatai. Nem tudom, testvérek, miközben ezt mondom, érzékelitek-e, hogy ugyanezek a veszélyek fenyegetik a ma kereszténységét is. Ugyanúgy tovább örökölhetjük ezt a farizeusi viselkedést. Megítélünk másokat, hogy kik a barátai, meg miért beszélget azokkal. Vagy megítéljük, hogy hát ez nem ismeri a Bibliát, már ha ismerne a Bibliát, akkor nem cselekedne így, nem tartja meg. Félreértelmezi, tévtanító, tévejgő. Aztán mennek tovább, ugye a vágyaikban. Hát ez a Jézus tudatosan ellentmond, káromolja Istent. Ugye a szombati gyógyítást már említettem. Jézus ezt mondta erre, hogy az ember fia, ura a szombatnak is. De ami igazán kiütötte náluk a biztosítékot, az, hogy bűnöket bocsát meg. De erre már azt mondták, hogy kell lennél több bizonyíték. Lám-lám, itt van a bizonyíték. Jézus Isten káromolja, Isten mellé, fölé helyezi magát. De az az igazság, testvérek, hogy Jézus ezt soha nem utasította vissza. Jézus nem vonja kétségbe, hogy egyedül Isten tud bűnöket megbocsátani, hiszen éppen erre akar rámutatni, hogy ő Isten, hogy ő az Istentől küldött messiás. Éppen erre akar rámutatni, amivel vádolják őt, hogy igen, neki hatalma van bűnöket megbocsátani. Sőt, ahogy látjuk a csodatételeiben, nem egyszer azzal kezdi a gyógyítást, hogy először megbocsátja ennek a betegnek a bűnét, és miután bűnbocsánatot nyert, új életet, tiszta lapot kapott Jézustól, utána meggyógyítja az életét, állítja helyre az életét. És az nekünk is egy nagyon fontos üzenet, hogyha valami gyógyulásra, helyreállításra kiállt az életünkbe, akkor először mi is a bűneinkkel menjünk, a bűnbánatunkkal menjünk Istenhez. És miután Jézus megbocsátotta a bűneinket, utána biztosak lehetünk benne, hogy helyre is kezdi állítani az életünket. De Jézus nem értők, vagy akik már Jézus ellenségei lettek időközben, egyenesen őrültnek kezdik ezért őt tartani, még a saját családja is. És a legrosszabb, ugye, amit mondanak Jézusra, hogy ördög van benne, és hogy az ördögök fejedelmével, a sátánnal űzi ki a démonokat a megszállott emberekből. Jézus itt figyelmezteti a vallásosokat, hogy vigyázzatok, Isten káromoljátok, ha bennem lévő lelket démoninak mondjátok. Egy ház sem hasonlik meg önmagával, a sátán nem fogja kiűzni az ördögöket, meg a démonokat, mert neki az a célja, hogy maradjanak az emberben. Jézus tehát úgy utasítja vissza a vádakat, hogy amit ti tanítotok, vallásos képmutatók, nincs benne Mózes törvényében, ezek emberek parancsolatai. Viszont a betegeknek szükségük van orvosra, és én ezekért jöttem, akiket a világ lenéz, akiket a vallásosok megítélnek és megvetnek, őértük jöttem. Jézus persze ezzel nem azt mondja, hogy ti rendben vagytok, vallásos hívők, nem hozzátok jöttem, mert ti jó emberek vagytok, még az Isten is örüljön, hogy időt tölthet veletek. Ugye szoktam mondani, hogy még az öreg Isten is örüljön, hogy vannak, akik még hisznek benne, hát ti rendben vagytok. Nem ezt mondja Jézus. Nem azt mondja Jézus. Azt mondja, hogy akik önigazultak, akik azt mondják magukra, hogy én rendben vagyok, én jobb vagyok, mint a másik, azokkal nem tud mit kezdeni Jézus. Ugye orvoshoz is az megy, aki szembenéz azzal, hogy beteg, és segítségre van szüksége. Nem fog. Nem fog egyébként menni. Van a közelünkben egy kisbolt, és abban a kisboltban egy hát látványosan szenvedélybeteg úriember is szokott járni a kutyájával. És már évek óta figyeltem őt, és ráterhelődött a lelkiismeretem, hogy hát miért nem kérdezem meg őt, hogy kell-e neki segítség, hogy mondjuk fölajánljam neki, hogy elsegítem Dömösre, hogyha ő szabadulni akar. És elkezdtem vele beszélgetni, és ahogy mondtam neki, hogy ne haragudjon, hogy megkérdezem, láthatólag vannak problémái. És ennyi, ettől a fél mondattól fölkapta vizet. Neki semmi problémája nincs. Mondta neki, hogy hát ja, akkor bocsánat, akkor valószínű segítségre sincs szüksége. Itt tartunk vele, remélem, hogy majd lesz még alkalom tovább beszélgetni vele a kisboltba. A betegnek van szüksége orvosra, aki szembenézett önmagával, és belátta, hogy segítségre van szüksége. Ő ért eljött Jézus. A vallásos önigazultakkal nem tud mit kezdeni. Jézus azt mondja, hogyha ő azért jött volna, hogy a vallásosokat pátyolgassa, az önigazultakat, az olyan lenne, mintha lenne egy autópályán egy nagy baleset. És már kilennének a baleseten a tűzoltók. És már érkezne a mentőhelikopter is a súlyosan sérülteket elszállítani. A mentők is már úton vannak. És amikor odaérnek a mentők, meg a helikopteres mentők, akkor oda mennek a tűzoltókhoz, megkérdezik, hogy minden rendben van-e, működnek-e a fecskendők, jól működik a szirénájuk, meg egyébként is milyen szép idő van, és mondjuk leülnének egy kemping asztal köré beszélgetni, kávézni. Ezért mennek oda a mentők? Nem ezért mennek oda, hogy az egészségesekkel beszélgessenek, hanem azért mennek oda, hogy a haldoklókat, a súlyos sérülteket megmentsék. Megmentsék. Jézus is ezért jött, hogy akik azt mondják, hogy nem akarok tovább élni úgy, ahogy eddig éltem, nagy bajban vagyok, elveszett vagyok, azok mennek Jézushoz, és Jézus azokon fog segíteni. A farizeusok azt gondolták, hogy csak azok hívők, akik olyanok, mint mi, akik úgy öltözködnek, mint mi, akik ugyanazt a kánaán nyelvet beszélik, mint mi, akik hasonlóan módon vizsgálják a dolgokat, mint mi. De mihez vezetett ez az ő vallásosságuk? Mihez vezetett ez a vallásosság az evangélium tanítása szerint, testvérek? Mindez csak képmutató és ítélkező magatartáshoz, és megbetegítő hithez. Mert ez a fajta kegyesség, amit a farizeusok mutattak, az megbetegítő. És ha ez a fajta kegyesség dívik nálunk, akkor az megbetegítő. Igenis, nekünk Jézust kell követnünk, és Jézus bizony fölvállalja a találkozást a bűnösökkel, a lenézettekkel, és Jézus azokon tud segíteni, akik szembenéztek önmagukkal, és azt mondják, hogy Jézus, rád van szükségem, segítségre van szükségem. Igen, keresztelő János és Jézus szerint még zsoldos katonák, gyűlölt vámszedők és prostituáltak is lehetnek keresztjének. Persze ez nem azt jelenti, félreértés ne essék, hogy Jézus olyannak hagyja őket, amilyenek voltak. Ugye többször mondtam már, hogy Isten úgy szeret, ahogy vagy. Úgy jöhetsz hozzá, ahogy vagy. Nem is tudunk másképp jönni hozzá, nem tudunk meggyógyultan oda menni Jézushoz, hogy Jézus, meggyógyítottam magamat, most már méltó vagyok a társaságodhoz, itt vagyok. Ez egész milyen groteszk lenne egyébként is. Ilyen nincs, ilyen lelki folyamat nincs. Az megy Jézushoz, akinek segítségre van szüksége. És Jézus nem küldi el azokat, akik így mennek hozzá. Jöhetsz úgy, ahogy vagy, de Isten, Jézus túlságosan szeret téged ahhoz, hogy olyannak hagyjon, amilyen vagy. Tehát aki Jézushoz megy, az akar változni is. Azt mondja, hogy igen, nagy problémák vannak velem. Vannak velem problémák. És ebből az egy-két problémából lehet örvény. Olyan örvény, ami levisz a mélyre. És érzem, hogy ebből nagy baj lehet. Vannak velem problémák, Jézus. És nem akarok ezekben a problémákban tovább mélyebbre jutni. Kik tartoznak hozzá? Kik Jézus valódi rokonai és családja? Itt álljunk meg egy pillanatra, de sokszor félreértés van ebből, és van úgy, hogy kis szekták, vagy inkább kisegyházak, fogalmazunk így, azt tanítják, hogy ez azt jelenti, hogy szakítsd meg a kapcsolatodat a családoddal, a régi barátaiddal, mindenkivel, aki a régi életedhez tartozott, szakíts meg velük minden kapcsolatot, csak a hittestvéreiddel legyél kapcsolatban. Ez is egy megbetegítő hit. Hány embernek a személyisége torzult el ebben, és maradt végtelenül nyomorult helyzetben, ha szó szerint ezt tették. Jézus nem ezt mondja. Épp a napokban hallhattuk Cseri Kálmán, vagy olvashattuk Cseri Kálmán Kegyelem harmatja áhítatos könyvében. Nem azt jelenti, hogy szakítsd meg a kapcsolatokat a hitetlen emberekkel. Nem azt jelenti, hogy sorold át a te kapcsolataidat. Sorold első helyre Istent, sorold második helyre a hittestvéreidet, az Isten családját, és utána ott van a te családod is, azok is, akik nem értenek téged, vagy ellenségesek azért, mert hívő ember lettél, ők is ott vannak, csak nem ők vannak már az első helyen. Átlettek sorolva az első Isten és az ő családja, és utána következik az embernek azon családja, tagjai, akik nem értik, vagy hitetlenek még. De nem szakíthatjuk meg a kapcsolatot, még a hitetlen barátainkkal sem. Mert az átsorolás az ő esetükben azt jelenti, hogy azért nem szakítod meg a kapcsolatot, hogy szolgálj feléjük, hogy beszélgess velük. Hogy elmond nekik az evangéliumot, mert ki, ha te nem, te vagy az az ember, aki elmondhatod nekik. Ha megszakítod a kapcsolatot, akkor nem fogod elmondani nekik az evangéliumot. Ez nagyon fontos, hogy ezt így lássuk. Én legalábbis igazat adok Cseri Kálmán Biblia értelmezésének, hogy nem azt jelenti, hogy szakíts meg minden kapcsolatot, hanem sorold át a fontossági sorrendet, és a hitetlenekkel, régi kapcsolataiddal, az pedig azért tarts, mint hogy szolgálhass feléjük. Jézus azzal szembesült, hogy a kora vallásos nagy emberei, vezetői és a saját családja is ért, saját családtagja sem értették, hogy kicsoda ő és miért jött, mi a küldetése. Sőt, volt, akiben ellenszenvet váltott ki, volt, aki azt mondta, hogy hát ezzel baj van, rossz felé halad Jézus, meg kell őt menteni. Jézus szerint az igazi családja, a valóságos családja, az Isten családja, azaz, aki engedelmeskedik Istennek. Hadd zárjam ezt az igehirdetést ezzel a két kérdéssel. Te mit találsz személyesen Jézusban a legvonzóbbnak? Másik kérdés, mit találsz az ő tanításában ijesztőnek? És a harmadik, hogy te miért jössz Jézushoz? Miért kell Jézushoz menned most? Isten segítsen mindannyiunkban, hogy megtaláljuk a válaszokat. Úgy legyen. Amen. Úr Jézus, igazad van, amikor azt mondtad, hogy új bort nem lehet régi tömlőbe önteni, és régi posztóra sem varnak új posztóból foltot, mert a régi tömlő kiszakad, és a régi posztó elszakad. Urunk, köszönjük, hogy te valóban újat hoztál, és te általad Isten országa csodálatos erővel tört be a halál hatalmának ebbe a típusú világába. Köszönjük, Jézus, hogy dicsőíthetünk úgy téged, mint aki a feltámadás vagy és az élet, akinek hatalma van bűnöket bocsátani, hatalma van csodákat tenni, de akinek hatalma van hatalmasokat, istenteleneket ledönteni trónjukról, és szegényeket, nyomorultakat fölemelni. Jézus, dicsőítünk téged, mert neked hatalmad van. És kérünk téged, hogy hadd nézhessünk szembe ezekkel a kérdésekkel, hadd valhassuk meg neked, ha valamit nem értünk, vagy ijesztőnek tartunk a te tanításodban, a te hívásodban. És hadd mehessünk azokkal a dolgokkal hozzád, amiért vonzónak tartunk, ami miatt ellenállhatatlanul te hozzád visz, Urunk, a mi gondolatunk, a mi gondolataink, a lelkünk, hogy te helyreállíthasd, meggyógyíthasd a mi életünket, mert hiszük, hogy neked erre is hatalmad van. És kérünk a te szent lelked által, mutasd meg mindazt, amit tévesen gondolunk. Mutasd meg az életünkben azokat a helyeket, ahol jelen van a farizeusok kovásza, ahol jelen van a szeretetlenség, a képmutató ítélkezés, a Szentlélek szomorítás. Urunk, ne engedd, hogy ez a kovász növekedjen bennünk, hanem te országodnak és a te tanításodnak kovásza növekedjen bennünk. Hogy győzzél bennünk, Urunk, és általunk másokban is győzhess. Hogy mi is a te országodnak olyan részesei lehessünk, hogy tudunk másokon segíteni, hogy másokhoz elvinni az örömhírt. Urunk, hozzád imádkozunk a betegeinkért, gyógyulásért. Hozzád imádkozunk a gyászolóinkért, vígasztalásért. Hozzád imádkozunk azokért, akik az életüket feladni készülnek, hogy célt találjanak, megtaláljanak téged. Hozzád imádkozunk a szenvedély betegekért, hogy kiszabadulhassanak a saját maguk választott a börtönükből, te általad. Hozzád imádkozunk, Jézus, magyar népünkért, könyörülj, kemény nyakúságunkon, hát, hogy szembe tudjunk nézni azzal, hogy hol tartunk és mit teszünk, és te hozzád jöjjünk, könyörülj népünk vezetőin, ne a pénz és a kapcsolatok hatalma vezesse őket, hanem a mi hazánkért, a te népedért való féltő szeretet. Urunk, könyörülj mindazokon, akik segítségül hívják a te nevedet. Jézus, légy a mi szabadítónk, aki hatalmasan tanítod Isten igéjét, és aki a szent lelked által teszed a te akaratodat bennünk és közöttünk. Hallgass meg bennünket, Atyánk, Jézusért kérünk, könyörülj rajtunk. Amen. Istenünk, ezzel a rövid csenddel is elismertük, és meghajtjuk magunkat előtted, hogy te vagy az Úr. Hallgass meg imáinkat, Jézusért kérünk. Amen. Mondjuk el fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyük Isten áldását, békesség és szeretet hittel együtt az Atya Istentől, Isten népének és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.